Szél Bernadett az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője, az Arena vendége. Látják a jövő évi költségvetést, átrágták már magukat rajta?
Igen.
Mi lenne a legjobb?
Nézze, se az időzítés nem jó költségvetéseknek, meg ez megint egy elszalasztott lehetőség. Tehát évek óta azért kilincselünk a kormányzatnál, meg azért próbálunk felszólalni, hogy tényleg dolgozó embereknek legyen most már Magyarországon olyan bére, amiben meg tudnak élni, most megint nem lesz. Dacára annak, hogy ugye jönnek a választások, amikor a kormánypárti politikusoknak általában megszokott szaladni a ceruzájuk, és hajlamosabbak adni az emberek számára. Utána általában ezek a lendületek el is szoktak fogyni ugye a választások után. Most még ez se történt.
De tehát az állam által uralt, vagy valamennyire uralt szférákban egész masszív béremelések vannak. Nem nagyon vannak béremelések. Csak most, ott, ahol muszáj, nem?
Most azért ezt én teljesen máshogy látom. Tehát mi azt számoltuk, hogy kb. 300 milliárd forintra lenne ahhoz szükség, hogy magát a közszférát legalább minimális szinten rendbe tudjuk tenni. Ugye dolgozói szegénység van ebben a szférában, egy olyan illetményrendszer van, ami gyakorlatilag a létminimum alatti béreket tesz lehetővé. Azt is látjuk, hogy alapvetően az egészségügyből is hatalmas az elvándorlás. Ettől nem fog megváltozni. Azt látjuk, hogy naponta 2 ápolót és 3 orvost veszít el ez az ország. Én azt érzékelem ott a parlament a patkóban ülve, hogy nem is pontosan tudják, hogy mekkora bérekre lenne szükség annak érdekében, hogy ezt az elvándorlást meg lehessen állítani. Én tényleg kíváncsian vártam, hogy mit tesznek le az asztalra, szó szerint, mert ugye ilyenkor egy nagy procedúra kíséri a költségvetés átadását. És én alapvetően azt nem látom, hogy ők érzékelnék azt a nemzeti tragédiát, ami most zajlik, ami azt jelenti, hogy már nem csak fiatalok, hanem idősebbek is, szakemberek is, vagy akár szakképzettséggel nem rendelkező emberek is kimennek külföldre dolgozni, és itthon pedig tényleg azok maradnak, akik kalandra vágynak. Hogy így fogalmazzak, mert itthon sokkal nehezebb a megélhetés, ha egyáltalán lehet erről szó. És ez a költségvetés ezen a mostani helyzeten alapvetően nem változtat, mint ahogy azon a furcsaságon sem változtat, amire én úgy szoktam emlékeztetni a Fidesz, hogy ők azt ígérték, hogy a kis és középvállalkozásoknak fognak majd lehetőséget biztosítani. Gyakorlatilag a szocialista kormányoknak a gazdaságpolitikáját folytatják azzal, hogy továbbra is oda mennek a támogatások, ahol a nagyobb cégek vannak, és a kis és középvállalkozások pedig megkapják teherbe még a minimálbéremelést a szükségességét is, ahogy ha úgy csinálták volna, hogy mi javasoltuk, akkor még az is könnyebb lett volna, nem rokkant volna bele a kis- és középvállalkozó réteg.
Adórendszer?
Továbbra is azt mondom, amit Orbán Viktor 2010 előtt mondott, ugye egyik erekje nálam az a 2010 előtti HVG cikk, amelyben nagyon szépen megfogalmazza, hogy miért van szükség progresszív adórendszerre. És ehhez képest, amint kormányra került, bevezették az egy kulcsost. És ezt a közösségtanban ugye úgy hívják egy perverz újraelosztás, amikor a tehetősebb rétegek felé áramlik a pénz azoktól, akiknek amúgy is kevesebb van. Ezzel kapcsolatban semmi nem változik gyakorlatilag. Olyan rendszert betonoz ez a mostani adórendszerben Magyarországon, amelyben szinte lehetetlen a lecsúszástól megmenekülni.
De az egy kulcsos, az elég egyszerű, abban miért áramlik a szegényebb rétegről ből a gazdagabb réteg felé? Hogy ugyanazt a kulcsot fizeti mind a kettő, ha mondjuk bérből él?
Hát de nézze, azért ez nem így működik. Az adójóváírás például kivezették, és a minimálbér adómentessége is borzasztó fontos lenne. Még amikor volt ez, talán emlékezek rá, hogy ilyen bérkommandókkal próbálták járni az országot, hogy megkapják az emberek, hogy pénzüknél maradjanak azok, akiktől így az adójóváírásnak a kivezetésével ugye rosszabb bért kaptak. Akkor is azt néztem, 2012 táján volt ez nagyjából, hogy ez sem működött. Tehát még nem tudták adminisztratív eszközökkel sem visszaadni oda a pénzt, ahonnan ők maguk is igazolták azt, hogy elvették. Másrészt pedig én azért beszéltem olyan tehetősebb emberekkel is, akik azt mondták, hogy az elején valóban örültek neki, hogy több pénz maradt náluk az adójukból, de hogy igazából most, hogyha bemegy kórházba, a beteg édesanyjával nem kap ellátást, a gyermekét nem tudja otthagyni bölcsödében, mi nincs bölcsödei dolgozó, aki átvegye, mert éppen elvégzi a kisegítő személyzetnek a munkáját, aki komplett módon felmondott és elment Ausztriába. Tehát egy működésképtelen ország fog így kialakulni. Egyszerűen nem lesz, aki elvégezze azokat a munkákat, amikre egy egészséges gazdaságnak és társadalomnak szüksége van.
Nem bízik a piacban? Egyre mást a jelentik be felsenszférás területek, hogy muszáj bért emelni. Kiskereskedők, nagykereskedők, a MÁV, a BKV belenged egy sztrájkot. 2 hét múlva megvan a bérmegállapodás.
Nem bízok a piacban, egyáltalán nem. Ugye ez 5 képviselővel állunk szemben, és én tényleg azt gondolom, hogy a kormánynak kell a fékeket és a kereteket kijelölnie. Tehát nem lehet azt várni, hogy valóban most már van olyan multinacionális cég, ahol 300 000 forint fölött keres, annyit kínálnak egy pénztárosi munkáért.
Különben nem megy oda.
Mert különben nincs, aki kiszolgálja a vevőket, de akkor kormány, ha erre játszik, akkor én azt gondolom, hogy bebizonyította azt, hogy bedobta a gyeplőt a lovak közé. És nem kormányoz, és most vagyunk, most hát nem csak most vagyunk ott, ami a lényegről beszélünk, hogy az elmúlt években gyakorlatilag, és ez a költségvetés is nekem erről tett tanúbizonyságot, hogy nincs kormányzás az országban, nem érezzük azt, hogy egyről a kettőre mennének a dolgok. Pótcselekvések vannak, ugye az elmúlt hónapok is hangosak voltak különböző olyan problémáktól, amit a kormány csinál nekünk, meg saját magának is nemzetközi terepen, annak érdekében, hogy nem tudom, elterelje a figyelmet arról, hogy itt az oktatás, az egészségügy, a bérek, tehát semmi nem működik megfelelően.
Hogy lehet, hogy közben nő a fogyasztás, meg a kiskereskedelmi forgalom, az emberek egyre több hűtőgépet, meg most már autót, meg ilyeneket vesznek.
Azért azt szeretném, igen, ezt valaki mondta nekem, hogy milyen sok nyugati autó, így mondta, ez kormányzati képviselő volt, hogy milyen sok nyugati autót lát az utakon, hát azért nagyon szeretném hozzátenni, nagyon sok hitelre van, tehát nagyon sok ember nem a saját autóját vezeti, hanem befizetett egy autóban, ami egy idő után vagy az övé lesz, vagy nem.
De a hitel az azt jelenti, hogy az ember bízik legalább a következő 5-6 évében, nem? Amíg vissza tudja fizetni.
Vagy azt jelenti, hogy lehet, hogy a következő években nem lesz itt Magyarországon, és azért fogja tudni kifizetni, mert mondjuk éppen útban van Ausztriába, vagy Londonba, vagy bárhova máshova, vagy Németországba. Tragédiának látom, és hogyha itt az előbb azt mondtam, hogy nemzeti tragédia, akkor ezt szeretném alátámasztani, mert nem szeretném, hogy bárki demagógiával vádoljon. Megnéztük azt, hogy mennyi gyermek, magyar gyermek születik külföldön, és iszonyatosak a számok. Azt látjuk, hogy hát úgy mondják ezt a demográfiában, hogy a legjobb szülőképes korban lévő nők most már 8-10%-a külföldön van. Ugye Romániából jött egy nagyon ijesztő adat, hogy most már több román gyermek született külföldön, mint Romániában. Hát szeretném jelezni, hogy Magyarország is ebbe az irányba halad.
Családi otthonteremtési kedvezmény.
És a csokról beszélünk, hát az ugye meg lehet nézni a számokat, hogy hányan tudták igénybe venni, és azért szeretném letenni az asztalra azt is, hogy nem arra van szükség, vagy nem csak arra van szükség, hogy aki úgymond jobban él, az kapjon lehetőséget. Nem irigylem én senkitől, de amíg senki más nem kap, tehát a középrétegek, vagy aki a széles alsóbb rétegek, akik a legkevesebb pénzből élnek, nem kapnak semmi segítséget, addig ne adjunk már azoknak, akiknek amúgy is több van. Tehát én teljesen aránytalannak látom, szociális bérlakás programra lenne szükség ebben az országban, mert amíg gyermekét egyedül nevelő, kis pénzből lévő, egyedül eltartó édesanya 3 gyermekkel keres magának helyet, ahol meghúzza magát, addig én azt gondolom, hogy nem csokra kellene költeni, mert alapvetően az a réteg, alapvetően meg tudja oldani ezt a kérdést máshogy is, nem feltétlenül egy ilyen nagyvonalú ajánlatra van szüksége. És ezt tettem le akkor is az azt, hogy ilyen intézkedések tényleg akkor lennének lehetségesek, ha már így az ország úgy nagyjából egybe lenne. Tehát úgynevezett társadalmi egyenlőtlenségek csökkennének az országban. Na most ez a Fidesznek a halálos bűne az egyik a sok közül, hogy ezek a társadalmi egyenlőtlenségek, ezek nőttek az elmúlt időszakban, ami egy nagyon szomorú képlet, mert hogy pont azt mutatja, hogy vannak egyre kevesebben egyébként, tehát azért hozzáteszem, ez a ki a gazdag, meg ki nem, ez egy hosszú filozófiai kérdés, ki érzi magát annak, meg ki nem. De a lényeg az, hogy egyre szűkebb az a réteg, aki azt mondja, hogy gond nélkül meg tud élni, és ez a gond nélkül meg tud élni, ez egyébként ez egy normál polgári életet jelentene. Elvileg róluk kellene, hogy szóljon a Fidesz politizálás, hogy azok az ember, hogy a polgárosodott réteg tudjon erősödni.
De akkor kik fogyasztanak ennyit? Kik adják a növekvő
hát
fogyasztási
most nem számokat? Nem akarok nagyon demagóg lenni, de azért van itt egy ember az országban, aki egy év alatt 100 milliárddal többet keresett,
mint bázis. Nem magyarázható, és, hogy általában és, a fogyasztás Magyarországon, meg a reál jövedelmet.
És azt szeretném hozzátenni, nagyon mélyről indultunk. Tehát nagyon egyenlőtlenek a fogyasztásnak egyébként a szerkezete is. Azt is látjuk, ez is egy ilyen tanúság, hogy minél szegényebbek az emberek a úgynevezett fogyasztói kosarukban, annál nagyobb mennyiségben vannak jelen például az olyan élelmiszerek, amik az egyszerű élelmiszerek, kenyér, tej, ilyen szénhidrát például, és a minőségi éhezés az Magyarországon már egy ismert fogalom. Nem csak az éhes, ugyanis akinek üres a gyomra, hanem az is, aki nem jut melegendő fehérjéhez vagy vitaminhoz, és én most szakemberekkel beszéltem, és szomorúan látom, hogy az ország ebből a szempontból is minimum ketté szakadt. És vannak olyan rétegek, ahol most már mondjuk zsíros kenyeret adnak a gyermekeknek, mert olyan a program, hogy az oda kerül, de például az, hogy gyümölcsöt és zöldséget lásson, az egy kegyelmi állapot. Volt olyan gyermek ország, ugye most már 34-szer körbejártam az országot az elmúlt években. Volt olyan gyermek, akinek az anyukája azt mondta nekem, hogy neki nincs más vágya, mint hogy a gyermeke dinnyét ehessen azon a nyáron. És nem egy ilyen ember van, tehát ilyen, tudom, hogy vannak itt az országban olyan részek, ahol ez elképzelhetetlen, mert mondjuk egy szép hegyi villában, ha valaki hallgatja ezt az adást, nem tudja elképzelni, hogy ilyen szegénység van. De az a helyzet, hogy ez van, és vannak olyan megyék, és az átlagfizetésekben is ez a különbség, ez tetten érhető, hogyha megnézzük, hogy mennyi egy régiónak az átlag keresete, mennyi a munkanélküliség, közmunkából hányan élnek, vagy hányan vannak, akik segélyen vannak, vagy már azon sincsenek. Látható, hogy az országnak egy jelentős része olyan mértékben szakadt le, hogy még az Európai Unió mostani ugye 28 államában is a legvégső között kullog. És ez is ennek a fajta nagyon rossz politizálásnak, vagy kormányzás hiánynak és esetlegességnek, hatalomtechnikázásnak az eredménye, hogy hagyta ezeket a rétegeket az útszélén. Ott hagyta.
Elszigetelődtünk, magányosak lettünk, nem tudtunk váltani. Ezt mondta Sallai Erd Benedek, aki feladja, ahogy ő mondja, az ellenzéki szélmalomharcot, és 18-ra már nem indul a választáson. Vitatja a meglátásait?
Én annyira szeretném, ha több olyan politikus lenne, aki szívből politizál, hogy azt elmondani nem tudnám. Én büszke vagyok arra, hogy én olyan emberekkel dolgozom együtt, akik azt mondják, hogy 4 évet keményen végigcsinálnak, de nem, amikor úgy érzik, hogy elfogyott a lendület, akkor föl tudnak állni és el tudnak menni, és ezek az emberek egyébként példát mutatnak azoknak az embereknek, akik politikából éltek meg sokan elég jól az elmúlt 27 évben, hibát hímára halmoztak, felelősek egy csomó mindenért ebben az országban, ami félrement, és nem hajlandóak félreállni.
Ez volt az első megállapítása.
Ezek nyilván, én nem gondolom az LMP-t elszigetelődöttnek, viszont meg tudok érteni mindenkit, aki azt mondja, hogy ez a két frontos harc, ez nem könnyű. Én senkit nem akarok hitegetni, tehát az LMP-s politikusnak nagyon keménynek kell lenni az egyik oldalról, vagy inkább mondjam, eltökéltnek, mert mi vagyunk azok, akiket sehol nem fogadnak igazán barátian, vagy szívesen, mert hogy mi vagyunk azok, akik azzal az üzenettel érkeztünk a politikában, hogy régen a macskafogóban szokták mondani, hogy mi azért vagyunk, hogy te ne legyél. Tehát ezt üzenjük a politikai elitnek, hogy mi vagyunk azok, akik a ti helyeteket szeretnénk annak érdekében, hogy ne tudjatok többet lopni. Ez egy nagyon egyszerű üzenet volt, de hogy az elmúlt 27 évben, ami igazán fájó számomra, hogy például, hogyha csak ha az offshore-ozást, hogyha valamelyik kormány itt beszüntette volna, olyan törvényeket hozott volna, és a mi törvényünk bizonyítják, hogy ezek ott vannak, és ezeket a törvényeket meg lehet csinálni. Tehát ha az offshore-ozást ebben az országban beszüntették volna, nem lett volna szükség egyik megszorításra sem, de bokros csomagig visszamenőleg.
Magányosak lettek. Ez azt jelenti, hogy nincs politikai szövetségesük semmelyik oldalon, hiszen hogyha mindenkinek a helyére törnek, akkor nem lehet elvileg.
A hagyományos politikai erők között nem találunk szövetségest, és semmi nem változott ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, mert hogy igazából nem lett a kutyából szalonna, se a Fidesz, se az MSZP nem változott alapvetően. A Jobbikot meg nem tekintettük annak, hiszen most már én azt is nehezen tudom pontosan besorolni, hogy ők milyen ideológia szerint szeretnének itt Magyarországon szavazókat megszólítani, de nagyon veszélyesnek tartom, hogyha a 21. században a populista politikusok tudnak teret nyerni. Én nagyon szeretném, ez egy veszélyes nemzetközi tendencia is. Nagyon szeretném, hogyha úgy tudnánk globalizáció kritikától elkezdve társam kritikáig, vagy a politikusokat a hagyományos politikai elitet kritizálva tudnánk úgy alternatívát megjeleníteni, hogy lássák azt azok az emberek, akikhez mi szólunk, hogy mi őértük vagyunk, és hogy mi egy új rendszer. Tehát ez már nem ugyanaz a politikai reflex, amivel mi rendelkezünk. Ez ott a patkóban egyébként látszik is, tehát amikor próbálunk egymással tárgyalni különböző ügyek kapcsán, én érzem is, tehát ezt lehet érezni magán a tárgyaláson is, hogy ki az, aki mögött ott van az a 27 év, és már látott karon varjút, és tudja, hogy ilyen helyzetekben hogyan lehet ügyesen ezt azt elintézni. Mi nem akarunk ügyesen ezt azt elintézni, mi tiszta lapokkal akarunk játszani.
Benedek mondja, és a Momentum ugyanezt a sündisznó politikát csinálja, csak ők néhány hete léptek a színre, és már 2-re méri őket a medián, míg önöket 2 ciklus óta vannak bent, és éppen most 4-re.
Hát azért Almát Körtével nehéz összehasonlítani, mert hogy, de ugye 2 gyermekes anyukaként így ismerem azt a mesét, hogy sűn, akit meg lehet simogatni, tehát azért én azt gondolom, hogy ha választópolgárok közel állnak hozzánk, akik tényleg úgy gondolják, hogy ebben az országban nem mondom, hogy elitváltás kell, mert nem szeretem azt a szót erre használni, hogy elit sorscserére van szükség a politikusokban, akkor ők pontosan tudják ezek a választópolgárok, hogy mi egyáltalán nem vagyunk sünök. Egyszerűen csak nem vagyunk fogadókészek azokra a lejárt lemezekre, amiket már untalanul ismerjük ebben az országban. És ez azt jelenti, hogy autonómak vagyunk, függetlenek vagyunk. Most ezt lehet sok mindennek nevezni, de a magam részéről én ezt szeretném egy úttörő munkának tekinteni. Nem tudok önnek garanciát vállalni arra, hogy 2018-ban kormányra fogunk kerülni, ez tény. Tehát nem biztos, hogy 2018-ban LMP-s kormánya lesz ennek az országnak, de azt mondom, hogy ha a magyar emberek egyszer meghozzák azt a döntést, hogy nem a kisebbik rosszat akarják választani, hanem tényleg böcsületes embereket akarnak kormányon látni, olyanokat, akiknek van programjuk, van elhivatottságuk, vannak olyan politikusok, akik láttak már törvényeket, és be tudták bizonyítani még politikai vitákban, hogy készek az ország érdekében, akár nemzetközi terepen is helytállni, akkor azt gondolom, hogy ebben az országban alapvetően fognak a dolgok megváltozni. tenni. Már azzal egyébként, hogyha ez a hatalmas lopás, ami most ugye az országban megszűnik, már azzal önmagában előrébb vagyunk. De hogyha tényleg olyan programok vannak, amik képesek az elmúlt 27 évnek a fiaskóit kijavítani, és mi erre mentünk rá az elmúlt években, egy csomó ilyen korrekciós törvényünk van. Ha ezeket meg tudnánk valósítani, ez az ország egy új korszak köszöntene be. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a megújuló Magyarország, és mi nem vagyunk lejjebb, nehéz az út, én nem akarok senkinek hazudni, az LMP-s politikus útja nehéz, viszont azt is tudom ígérni a választópolgároknak, hogy ki fogunk tartani az ő érdekükben, a mi érdekünkben, az ország érdekében, mert itt alapvető megújulásra van szükség.
Ebben a beszélgetésben is többször mondta elítélő hangsúlyra az önmagáért való hatalom technikázást.
Így van.
Arról bizonyára kell lenni valamilyen elképzelés, úgy a következő választásokra hogy készülnek fel úgy, hogy bemenjenek a parlamentbe, mert bent lenni, meg kint lenni az nagyon két külön minőség.
Önálló jelöltek nincs...
megvannak már mindenhol? Így indul?
Hát nyilván az a célunk, hogy 106 jelölten induljunk, mindig is ez volt az LMP-s követelmény magunkkal kapcsolatban. Hamarosan el fognak kezdődni ezek a jelöltbemutatások, és ahogy a szakpaszabályai úgymond kívánják, hogy pontosan szeretnénk megmutatni azoknak az embereknek, akik helyben élnek, hogy ki az, aki ott az LMP színeiben indul. Ez alap. Ennél azonban fontosabbnak tartom azt, hogy a következő időszakban a lehető legtöbb emberhez el tudjunk jutni. Én ugye magam is háromszor, négyszer tényleg körbe jártam az országot az elmúlt időszakban, és ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert én rengeteget tanultam, de önöktől tanultam rengeteget. És bizony változtak dolgok az én politizálásomban is. Sokkal inkább hajlamos vagyok azt gondolni, hogy lefőtt a kávé itt a hagyományos politikai erőknek, és egy új irányba akar Magyarország elmozdulni. Nincs könnyű dolga azoknak a magyar embereknek, akik mondjuk az internetet kevésbé használják, és a szabadabb helyeket kevésbé ismerik. A médiának a szerkezete is olyan, hogy nagyon nagy mértékben eltorzítja az üzeneteket. Most már nagyon kevés olyan hely van, ahol valós információt lehet átadni magyar választópolgároknak. Ezt úgy is szoktuk mondani, hogy a sajtószabadság csökkent, a demokrácia szintje az rosszabb Magyarországon. Viszont ez ugye nekünk nem azt eredményezte, hogy bojkottáljuk, meg kivonulunk a parlamentből, meg nem indulunk a választásokon, meg egyéb ilyen fatalista dolgokat, hanem azt jelentette, hogy kreatív módszerekkel elkezdtünk újfajta technikákat alkalmazni. Most például a kicsi frakció, ugye szoktak is minket mondani az országos legkisebb frakciója, de hát az egyik előnyünk is ez. Nagyon mobilak vagyunk, kihelyezett frakciuléseket tartunk, és tehát nem titkolt szándékunk az, hogy megyei jogú városokban alaposan megerősítsük a hálózatunkat. Most pénteken például Szombathelyen leszünk, egy kis meglepetéssel is készülünk a szombathelyi polgárok számára. Ott leszünk frakciulésen, utcai fogadórán, fórumon, és ezt fogjuk csinálni a következő időszakban.
Mit csinálnak abban a helyzetben, ha látják, hogy valahol meg lehet verni a Fideszt, mert van egy protest jelölt, de ez nem az önöké, hanem az MSZP-jé vagy a Jobbiké, most a két legerősebbet mondom.
Semmi
és
nem
van
LMP
jelölt. Mit csinálnak? Beállnak valaki mögé,
Semmi nem változott a szövetségi politikánkban az előzőekhez képest. Én nagyon fontosnak tartom, hogy azt az önálló politikai erőt, amit az LMP képvisel, azt mindenki meg tudja ismerni. Én tudom, hogy az elmúlt években is az LMP-s politikusok állandóan ezt a kérdést, meg ezeknek a különböző variációit kapták meg. Csak én mindig el szoktam itt mondani, hogy ez az az idő, amit én azért sajnálok, mert ez alatt én azt szeretném elmondani, hogy mi az a teljesen más minőségű politizálás, amit mi kínálni tudunk.
De mi van, ha pont ezen úszik el, azon az 1%-on? Az ottani győzelem esélye annak a valakinek, aki nem az önök jelölt, de megverheti.
Most bocsánat, gondolatkísérletekbe belemehetünk, de én tényleg nem szeretnék.
Volt a 14-ben
is nagyon hasonló kérdéseket kaptunk, aztán megláttuk, hogy ugye mi sült ki belőle. Én azt gondolom, hogy tényleg az a fontos, hogy mindenki elmondja, hogy pontosan, tehát ne bianco csekkeket kérnek maguknak politikusok. Én ezt fölháborítónak tartom, hogy egyesek úgy mennek bele a választásokba, hogy azt mondják, hogy én vagyok én, és akkor szavazzanak én rám. És mit ad ő a választópolgároknak? Mi az, amiben utána elszámoltatható lesz? És ez egy fontos a másik oldalról is, hogy azt viszont, aki azt mondta, hogy konkrétan valamire felhatalmazást kér, azt el is kell számoltatni. Én azzal szoktam a Fideszt megörvendeztetni idézőjelben, hogy a saját programokból olvasok fel, mindig azt hiszik, hogy az LMP programját olvasom, amikor például ilyen energiahatékonysági kérdésekről szó van. Az a kormánypárt, vagy az a két ugye, szövetség, amelyik most kormányoz, és éppen Paksot építi, a 130 milliárdot, amit az Uniótól nyertünk, és családoknak kellett volna, az közintézményekre elkölti, és ugye meg osztatja a napelemeket, letiltotta a szélenőveket. Na ez a társaság, ez az a kampány volt 2010-ben, hogy évente a lakásállomány 10%-át fogja leszigetelni, és ezzel ők évi 80 ezer munkahelyet fognak teremteni. Ezzel indult ez a csapat. És ehhez képest most hol tartunk? Szóval én szerintem...
A lakásépítési boom van az országban. Sorra, való.
Én most szigetelésről beszélek konkrétan, tehát nem arról, hogy lakóparkok épüljenek, ez sem biztos egyébként, mert ezzel kapcsolatban is volt elég sok pulperlő a kormánya, hogy milyen mértékű szigetelésre kell, hogy sor kerüljön ezekben a lakásokban, mert úgyse játszottak tisztán. De azért szeretném, tehát ne az elitekkel foglalkozunk, azért ebben az országban az ingatlan állomány 70%-as családi ház. És ezeknek a családi házaknak a nagy része régen épült. És ezekben a helyek, tehát itt oroszgázzal fűtjük az utcát, ez az egyik része a történetnek, aminek nemzetgazdaságilag is van kára, meg másrészt ugye a rezsi kapcsán, tehát az utcát fűtjük, ez nonsens. Másrészt meg ezekben a házakban kihűlnek emberek, mert nem tudják kifűteni. Na most ezek a családi házak nem kapják meg azt a normatív támogatást, amit álláspontunk szerint és a mi programunk szerint megérdemelnének. Mi egyébként a fenntartható rezsicsökkentés programját emlékeim szerint 2012-ben benyújtottuk, a kormány azóta se foglalkozott vele, ezt a lejárt lemezt, vagy hatósági árazást viszi tovább, aminek az égvilágon semmi értelme nincsen, és helyette azokat a korszerű, más, nálunk jobban teljesítő nemzetgazdaságban működő módszereket meg nem csinálja meg, ami alapvetően 21. századi lenne, pénzt spórolna az embereknek, függőséget csökkentene az országnak, és mellett egy fenntarthatóbb fejlődést is kínálna, mert hogy azért itt vagyunk a 21. században, ami nem fenékig tejfel, hogy így fogalmazzak. Most látjuk, hogy exponenciálisan növekszik számos olyan veszély, és amiről ugye mi zöldek évtizedekkel korábban mondtuk, hogy be fog következni. Az egyik egyébként pontosan a klímamenekülteknek az áradása, ez is egy létező kihívás a 21. századra. A másik pedig ugye a klímaváltozás maga. És Magyarországnak erre is föl kell készülnie. Na most, amíg a kormány képzelt ellenfelekkel hadakozik, addig nem tud fölkészülni azokra a kihívásokra, amik meg itt dübörögtek a jelenben már. Érzékeljük. Utolsó
kérdés. Hol tart Schiffer András az LMP szellemi holdudvarának megteremtésével? Mert amikor elbúcsúzott itt a stúdióban, akkor azt mondta, hogy most ezt fogja csinálni.
Schiffer Andrással mai napig kapcsolatban vagyunk. Igazából ez nagyon, nagyon jól működik, ezt azért mondom így, mert hogy...
Te mentorálom az LMP-t kintről?
Hogy fogalmazok? Én benne vagyok ebben a napi daráróban, amiről anno ő is ugye panaszkodott. Ő most kintről szemléli ezt az egészet, és egy olyan látószöge van, ami annak, aki benne van, és naponta a hírek özönében próbál eligazodni, nincsen. Feltétlenül ideje sincsen arra, meg maga a látásmód is más.
Úgyhogy a látóember, aki kintről megmondja, hogy merre érdemes még menni?
Hát, hogyha mondjuk ugye az ember a saját életére gondol, akkor néha úgy jó egy idősebb és bölcsebb, hogyha egy nehéz helyzetben van mondjuk valaki, vagy egy olyan választás előtt áll, vagy bármi fontos dolog történik az életben, vagy akár csak úgy. Jó néha egy idősebb, okosabb, nem tudom, bölcsebb emberrel átbeszélni életünk dolgait. Szóval András azt gondolom, hogy nagyon sokat tud a politikáról, többet tud, mint akiket ott hagyott a parlamentben, amikor ugye a mandátumáról lemondott. Tényleg, hát ugye mondtuk is, hogy nem csak az LMP, de az egész magyar politika vesztett azzal, hogy egy ilyen fölkészült ember háttérbe vonult, de azért azt én látom, hogy ő értelmiségiként elmondja a maga véleményét, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy kvázi ez itt van velünk, és én azt gondolom, hogy aki figyeli Andrást, az pontosan látja, hogy nagyon is képen van, és hát igen, nekem abban a szerencsés helyzetben van részem, hogy Andrást ugyanúgy fel tudom hívni, eljön a rendezvényeinkre, elmondja a véleményét, és szerintem ez úgy jó, ahogy van, mert nem vesztettük őt el pártag is, meg mellette az a fajta, nem akarok ilyen ódivatúan fogalmazni, de az a szürke állomány, meg az a tájékozottság, ami neki ugye amúgy is van, az kiegészült egy olyan fajta nyugodtabb életvitellel, ami nekünk nem adatik meg, akik a parlamenti...
Már a parlament is így...
Hát tegnap is beszéltünk, más ott megélni azokat a dolgokat, hogy Kocsis István feltűnik a Paks miniszter mögött, más megélni, hogy az ember ott van tőle 3 méterre, és tényleg nem kap levegőt, meg más ezt egy fényképen keresztül látni, és jó ezt így átbeszélni, hogy egész pontosan most itt mi történik ebben az országban.
És ez egy fontos dolog. Udvar, a háttér.
Épülünk, köszönjük, igen.
Elárulhat már neveket?
És én azt tapasztalom, hogy ebben az országban sajnos elég sokan félnek attól, hogy kinyilvánítsák a párt preferenciájuk. Még ilyen téren is, hogy szellemi holdudvarban ugye alapvetően nem pártpreferenciáról van szó, hanem mondjuk egy zöld ideológiai melletti elkötelezettségtől. Én meghagynám ezeknek az embereknek a döntést arra, hogy ők mikor mondják azt, hogy ők az LMP-re fognak szavazni, vagy akár mikor.
Nekik azt kell mondani, hogy
nem, de az is egyfajta kiállás, és mondtam volna az intervallum másik végét, vagy hogy azt mondják, hogy itt szükség van egy új politika erőre, és mondjuk egy zöld ideológia Magyarországon az, ami megoldást tud kínálni több olyan válságjelenségre, mint az elmúlt 27 évben egyik kormány se tudott megoldani. Nem tudom, ez legyen az ő döntésük, az biztos, hogy nekünk nagyon sokat jelent az ő létezésük, és ezúton így az éteren keresztül is nagyon köszönöm nekik, hogy vannak, és ha kell, lelket öntenek belénk, ha kell, akkor pedig szakmai tanácsokat adnak.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Szél Bernadett, az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Fegele Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.